Felsőoktatás Magyarországon és a világban címmel jelentetett meg kötetet a Matthias Corvinus Kollégium, hogy áttekintsék, milyen trendek, tendenciák érvényesülnek világszerte a felsőfokú képzés területén. A tanulmánykötetről Szalai Zoltánnal, a Matthias Corvinus Kollégium ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
A kötet célja az volt, hogy megpróbáljunk olyan magyar és nemzetközi szaktekintélyeket megszólaltatni, akiknek érdemi mondani valójában a felsőoktatásról, akik úgy gondolkoznak a felsőoktatásról, hogy figyelik a legfontosabb tendenciákat. Mind Magyarországon, mind külföldön vannak szerencsére olyan szakértők, akik képesek arra, hogy nem csak éppen a közép-európai vagy az Európai Unió tendenciáiban legyenek tisztában, hanem éppen New York, London, Moszkva vagy Peking világát is ismerik. Így került be a kötetbe ázsiai szakértő, így került be a kötetbe olyan szakértő, aki Afrika felsőoktatását és a fejlődő világ felsőoktatását ismeri. Tehát megpróbáltunk egy igen totális képet adni, és ez úgy gondoljuk, hogy Magyarországon különösen fontos, ugyanis a magyar felsőoktatási rendszer még mindig igen erőteljesen a régi poroszos rendszer tükrözi vissza, ami bizonyos elemeiben jól működik, kiválóan működik, ám vannak olyan részletek, olyan szegmensek, amelyekre bizony változtatásra szorul, és úgy gondoljuk, hogy ebben a kötetben sikerült sok olyan dolgot összefoglalni, amely mind az oktatók, mind a hallgatók, mind pedig a stratégiát alakító szakemberek számára értékes lehet.
A könyv előszavában azt olvashatjuk, hogy a magyar oktatási rendszer jövőjének a sikere a nemzetközi trendek vagy nemzetközi tendenciák megértésén alapul. Meg lehet azt fogalmazni, vagy körül lehet azt írni röviden, hogy mik a legfontosabb trendek, tendenciák a felsőoktatásban? Gondolom, nagyon más az, ami mondjuk jellemzi az ön által is említett ázsiai, kínai felsőoktatás, vagy az afrikai egyetemi felsőoktatási rendszert, és mondjuk az európait, vagy a tengeren túlit amerikait.
Nagyon fontos kérdés, szinte mindenhol a világon, hogy a gyakorlati oktatást hogyan emeljük be a felsőoktatásba. Hogyan tudunk olyan szakembereket képezni, akik kilépve a munkaerőpiacra már egyfajta magabiztossággal, kiállással rendelkeznek, és képesek arra, hogy minél hamarabb érdemi munkát tudjanak végezni. Nagyon fontos ebben az, hogy mennyire vonjuk be a munka világát, a munkáltatókat, a cégeket. Milyen kooperációs lehetőségek vannak az egyetemek, a felsőoktatás és ezen cégek között. Az is egy fontos kérdés, hogy látszanak ezek a kooperációk nagyon tisztán mondjuk az informatika és a műszaki tudományok területén. Hogyan lehet a társadalomtudományok, a szellemtudományok terén ezeket az együttműködéseket, kooperációkat tovább bővíteni. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekről mindenki gondolkozik. Nagyon fontos továbbá a finanszírozás. Hogyan tudunk a hallgatókkal olyan egyességre jutni, hogy mind a társadalom, az adófizetők, mind az egyetemek, mint pedig maguk az érdekeltek, tehát a hallgatók is elégedetten vegyenek részt az oktatásban, és úgy érezzék, hogy mindannyian értéket teremtenek és értéket kapnak. Nagyon fontos kérdésnek tartom továbbá azt is, hogy hogyan tudjuk a hallgatók egyére szabott oktatását végrehajtani, és hogyan tudunk egyére szabottan oktatni. Magyarországon is látszik, hogy a 90-es években eltömegesedett az oktatás. Egy teljesen más oktatási portfólió, egy teljesen más tanár-diák kapcsolat alakult ki. Úgy gondolom, hogy ennek a változtatása fontos lenne, illetve teljesen új módszereket kell kialakítani az egyetemeknek, hogy hogyan viszonyulnak a hallgatókhoz, és hogyan tudunk egy-egy hallgatóval mégiscsak személyre szabottan foglalkozni. Nagyon fontos az is, hogy az egyetemek és a középiskola, a középfokú oktatás hogyan kapcsolódik össze, hogy azokat a tendenciákat, amik egyre inkább beépülnek a felsőoktatásba, egyre inkább nyit a különböző nemzetközi tendenciák a piaci szereplők felé. Ez megtörténhessen a középfokú oktatásban is, vagyis hogy olyan karriertanácsadást, olyan pályaválasztási tanácsadást kapjanak, és olyan ismeretekkel rendelkezzenek az ő későbbi karrier lehetőségeikről, amely már 16-18 éves korukban egy adekvált döntés meghozatalára predisztinálja őket.
Említette a felsőoktatás tömegessé válását, aminek valóban az elmúlt években, sőt mondhatjuk inkább, hogy az elmúlt évtizedekben a tanúi lehettünk. Konkrétan ez milyen következményekkel járt? Befolyásolta ez a mondjuk a hazai felsőoktatás minőségét?
Nehéz ezt megmondani, hogy a minőségét mennyire befolyásolta, de ha megnézzük például a tanár-diák arányokat, azok egyértelműen változtak. Tehát még korábban egy tanára sokkal kevesebb diák jutott, jelenleg sokkal több diák jut egy tanára, ami nyilván azt is jelenti, hogy ő vele személyesen, akár egy beszélgetés, konzultáció, akár elektronikus formában mondjuk egy e-mailt megírni, neki kevesebb ideje jut, illetve ugyanabból az időből neki több diákkal kell foglalkoznia. Tehát ilyen nyilvánvalóan történtek változások. Úgy gondolom azonban, hogy ez egy a mai világgal járó tény. Tehát ezzel együtt kell élnünk, együtt fogunk élni a jövőben is. Sokkal jobb az, hogy többen járnak az egyetemre, mint a 70-es, 80-as években, ám az egyetemeknek meg kell teremtenie azokat a forrásokat, azokat a lehetőségeket, hogy minél többet adhassanak ilyen módon is a hallgatóknak.
Szóba került már az ázsiai felsőoktatási rendszer, illetve ugye ebben a kötetben az afrikai felsőoktatásról is szól egy tanulmány. Mit lehet ezektől a felsőoktatási rendszerektől vagy szisztémáktól tanulni mondjuk itt Európában vagy akár Magyarországon?
Ugye két teljesen különböző rendszerről beszélünk. Kínára nagyon jellemző az elitoktatás, elitképzés. Vannak a kiemelkedő egyetemek, ugye a Pekingi Egyetem és a Tsinghua Egyetem, ami gyakorlatilag minden kínai szülő és fiatal álma, hogy oda bekerülhessen. Hihetetlen túljelentkezési adatok állnak rendelkezésre ezekről az egyetemekről, és aki bekerül, az gyakorlatilag mindent megtesz, hogy az ott megszerezhető tudást a leginkább megszerezze, és a lehető legtöbb tudást szerezze meg. Hihetetlen szorgalommal állnak hozzá az ottani diákok ezekhez a kurzusokhoz. Természetesen ennek van egy árnyoldala is, ami az egyfajta tanárnak való alárendeltség és az innovációnak a valamilyest meglévő visszafogottságát jelenti. Ám úgy gondolom, hogy azt a fajta hozzáállást, amit a diákok ahhoz a fajta elitképzéshez, ahogyan viszonyulnak ahhoz a fajta elitképzéshez, amelyet ezeken az egyetemeken kapnak, az példaérték lehet. Nyilvánvalóan, hogy az a fajta egyetemi működés, rendszer és az a részben diktatórikus egyetemi rendszer, ami jellemző ezekre az egyetemekre is részben, ezek nem kívánatosak, vagy nem túl jók egy európai felsőoktatásban. Afrika megint teljesen más. Ott egy nagyon érdekes képzési struktúra, képzési rendszer van. Az elit egyetemek, kutatóegyetemek, tudományegyetemek rendszerét kiegészíti egyéb célokat, inkább gyakorlati képzést szolgáló egyetemi rendszer, műszaki egyetemi rendszer. Ez talán egy érdekes szegmens lehet, amit a dél-afrikai felsőoktatásban érdemes lehet megnézni.
És Amerikában milyen tapasztalatok vannak? Például mit tanulhatunk az olyan elit egyetemektől? Ugye, hogyha egyetemi rangsorokat vagy nemzetközi rangsorokat nézünk, akkor mindig ezek az amerikai egyetemek állnak az élen, vagy ezt szokták leginkább emlegetni, mondjuk a Harvard, a Yale. Ezektől mit leshetünk el, vagy mit tanulhatunk?
Nagyon fontos azt látni, hogy az a fajta tőke, pénz és tudás, ami fölhalmozódott ezeken az egyetemeken, az nem egy-két év alatt alakult ki, hanem több évtized, mondhatni évszázad munkájának az eredménye. Hogy ezek az önálló, különböző magántőkéből, részben magántőkéből finanszírozott egyetemek milyen hatalmas pénzösszegeket, milyen hatalmas lehetőségeket halmoztak fel önmagukban, ez Európában ez a fajta rendszer nem létezik. Az egy kérdés, hogy érdemes-e ilyennel foglalkozni, érdemes-e ezen elkezdeni dolgozni, hogy esetlegesen kialakuljanak ilyen gócpontok. Én azt gondolom, hogy Európában az állami szerepvállalás, és elsősorban Magyarországon az állami szerepvállalás az elkövetkezendő évtizedekben is meghatározó lesz, és továbbra is az állam fogja játszani az oktatásban a legnagyobb szerepet. Ami nagyon fontos, az, hogy az a fajta innovációs készség és az a agyelszívó képesség, amelyet ezek az amerikai egyetemek létrehoztak. Vagyis, hogy a legjobb kutatók, a legkiválóbb szakemberek Amerikába mennek tanulni és oktatni, és immáról ismerek olyan európai elit egyetemet is, ahonnan új kollégákat csak amerikai Ivy League, tehát top amerikai egyetemről érkező doktori fokozattal vesznek föl az adott európai egyetemre is.
Hol van a mi helyünk, a mi hazai felsőoktatásunk helye ebben a nemzetközi összehasonlításban, különösen arra tekintettel, hogy éppen most lép hatályba egy új felsőoktatási törvény?
Úgy gondolom, hogy Magyarországnak elsősorban az európai versenyben kell megállni a helyét, meg kell találnia azokat a szegmenseket, azokat a pontokat, ahol ő versenyképes képzést nyújthat más európai egyetemekkel. Úgy gondolom, hogy azért sok kérdésben nem állunk rosszul. Tehát a magyar egyetemek nagyon sok szinten, nagyon sok versenyben jól teljesítenek. Nagyon fontos nyilvánvalóan, hogy egyfajta stabilitást és olyan perspektívát tudjanak kínálni ezek az egyetemek is, akár idővel, európai karrier szintjén is olyan ismertséget szerezzenek, amely esetleg Németországban, Párizsban vagy Nagy-Britanniában is eladható lesz és ismert lesz.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!